Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Röviden a mai műsor tartalmából. Szó lesz majd arról, hogy vajon miért szünetelteti a malév New York-i és torontói járatát a téli szezonban. Beszélünk Rigáról, a legtisztább, és Dublinról, a legszemetesebb városról Európában. Ruanda, afrikai Svájc. Egy olyan afrikai országról hallhatnak, amely biztosan nem lesz turistaparadicsom még jó ideig, pedig hihetetlen természeti kincsekkel rendelkezik. Szó lesz még Közép-Afrikáról, és megtudhatják azt is, hogy vajon milyen jogaik vannak a magyar állampolgároknak a Spitzbergákon. Maradjanak velem!
Világszám. Úti könyvek helyett.
A malév várhatóan szünetelteti télen New York-i és torontói járatát, úgyhogy azok az utasok, akik már megváltották jegyüket, valószínűleg az American Airlines járatával utazhatnak Zürichen keresztül Budapestről New Yorkba. A malév jelenleg is biztosítja New York elérését napi rendszerességgel Zürichen keresztül, hiszen az American Airlines szintén a Oneworld légiszövetség tagja. A malév azért szünetelteti egyelőre a két hosszú távú járatot, mert sokkal kifizetődőbb, hogyha bérbe adják a nagy repülőgépeket. Ezáltal gazdaságosan üzemelhetnek a légi járatok, hiszen fix pénzt kap majd a magyar légitársaság, és profitot tudnak termelni. Nem függ majd az utasok számától az, hogy mekkora a bevétel a gyengébb forgalmú téli szezonban sem. Riga a legtisztább, Dublin pedig a legszemetesebb város Európában. Az ír üzletemberek a szemét ellen nevű szövetség európai városokat vizsgált, és három kategóriába sorolta ezeket: tiszta, mérsékelten szemetes, illetve szemetes. Dublin és Amsterdam bizonyult a legszemetesebb városnak, Stockholm mérsékelten szemetes, Riga, Bécs, Strasbourg, Kopenhága, Zürich, Barcelona és Köln pedig igencsak tiszta város. Minden esetre az kétségtelen, hogy az összes városban az eldobott rágógumit találták a legnagyobb gondnak. Budapest viszonylag tiszta városnak minősíthető. A fővárosi közszervezet fenntartó ZRT szakemberei a november 1-i ünnep környékén is, a budapesti temetők környékén ügyelnek majd arra, hogy rendben legyen a közterület, és minden tiszta legyen a kegyeleti ünnep napjaiban is. A közönség és az ügyfélszolgálati irodák, valamint a lakossági hulladékgyűjtő udvarok ugyan ezeken a napokon zárva tartanak, viszont a lakossági hulladékszállítás rendjében változást nem lesz, a temetők környékét pedig rendben tartják.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
200 méter és 80 centi hosszú menyasszony ruhát csináltatott kedvesének egy vőlegény Kínában. Azért ekkorát, mert így kívánt tisztelegni a 2008-as olimpiai játékok előtt. Ezt invitálja az érdeklődőket egy indiai vasúttársaság. A Buddha életével kapcsolatos helyeket mutatják meg a jelentkezőknek. A program szerint a zarándokok 8 nap alatt meglátogathatják a buddhisták szent helyeit Észak-Indiában és Nepálban is. Az Igazi Afrika címmel indít egy magyar utazási iroda csoportokat Angolába. Nem különjáratú repülőgépekkel, de szervezett módon lehet a fekete kontinens egy izgalmas országát felfedezni. Hatalmas, végeláthatatlan szavannák, ezüst folyók, száguldó gazellák, trombitáló elefántok várják az ide látogatókat. Sajnos a babány egyre ritkul, a folyamatos törzsi villongások, harcok miatt nagyon sok állatot lemészárolnak, hogy táplálékhoz jussanak a katonák. Angola területe 12-szer nagyobb Magyarországénál, Afrika délnyugati részén található. A járványveszély miatt sokáig nem ajánlották azt, hogy ide látogassanak turisták. Egy itteni túra most is inkább a kalandturizmus körébe sorolható. Angola hosszú ideig portugál gyarmat volt, ugyanis az európai ország felfedezői jutottak el először ide a 15. század végén. Létrehoztak egy Luanda elnevezésű országot, amely a rabszolga kereskedelem egyik központja lett. A területet portugál telepesek sajátították ki, és gyapotot, kukoricát, búzát termesztettek, aranyat, ezüstöt bányáztattak a helyi szolgákkal. 1975-ben szabadult fel az ország a portugál uralom alól, majd ezt követően folyamatos hatalmi villongások kezdődtek, amelybe beavatkozott Dél-Afrika, Kuba és persze az összes környékbeli ország. Angola jelentősége főként a hatalmas gyémántbányáknak és az óriási vasérckészleteknek köszönhető, de vannak nagy olajkutak is, a kőolajat főként az Egyesült Államokba szállítják. Angola több mint 10 millió lakosa, 120 különböző bantutörzs tagja, együk analfabéta, és még mindig a természeti vallásokban, az ősi szellemekben hisznek. Nagy szava van a törzsi varázslónak, a törzsök pedig lefölözik a bányászatból származó jövedelmek jelentős részét. Komoly nyugdíjrendszer és egészségügyi ellátás nincsen, nagy értelme nem is lenne, hiszen a születéskor várhat 44 év mindössze. Az emberek többsége a szavannáktól elhódított földeken vagy a bányákban dolgozik. Egy családban, Angolában 15 gyermek is születhet, de közülük nagyon sokan korhalnak. Angola fővárosában komoly szállodákat is találunk. Luanda, a legnagyobb település is egyben, csaknem 2 millióan élnek itt. Főleg afrikai vadászatokat szervező utazási irodák hozzák a vendégeket, de nagyon sok a gazdaságban érdekelt külföldi is. A termelő cégek többsége amerikai érdekeltségű. A legnagyobb gond Angolában a szakember hiány. A legtöbb helyen még mindig gépek nélkül kézi erővel dolgoznak. Angola mellett Etiópia az az ország, amely vélhetően majd számíthat a turizmusra, hiszen van mit megnézniük az ide látogatóknak, ugyanakkor jelen pillanatban elég kevesen látogatnak el a föld egyik legrégibb országába. Szinte hihetetlen, hogy ahhoz képest, hogy már 3000 évvel ezelőtt is Etiópia erős rabszolgatartó állam volt, legalábbis az az államalakulat, amely ezen a területen ekkor létezett, és a terület gazdagságával kapcsolatban legendák születtek, most mégis iszonyú szegény az ország nagy része. Pedig állítólag a bibliai Sába királynője is Etiópiát uralta. Sem az araboknak, sem pedig a törököknek nem sikerült elfoglalniuk a hatalmas afrikai fennsíkot. 1853-ban a kisebb-nagyobb feudális közösségekből egy erőskezű vezér, Kassa, megteremtette az etióp császárságot. Az olaszok súlyos harcok árán 1936 és 1941 között meg tudták szerezni a területet, ám az etiópok később brit segítséggel visszaszerezték földjüket. Csak ezt követően törölte el az új uralkodó a rabszolgaságot. 1974-ben egy forradalom eltörölte a császárságot, majd folyamatos katonai puccsok következtek. Etiópia háborúzott Szomáliával is, a szovjetek és a kubaiak segítségével le is győzték szomszédjukat. A mai napig gyakoriak az incidensek Eritrea környékén. A tengerparti Eritrea ugyanis korábban föderatív alapon csatlakozott Etiópiához, ám az etióp kormány tartománynak tekintette. Hosszú-hosszú éveken át folyt a háború, Eritrea már független, de a békétlenség nem csitult. Az állandó háborúskodások és a gazdasági fejletlenség is az oka annak, hogy iszonyatos a szegénység. Rengetegen éheznek, nyugdíjról, öregkorról nem beszélhetünk, tekintve, hogy az emberek 45 éves koruk körül meghalnak. Nagyon sok a kisgyerek, a fogamzásgátlás ugyanis nem divat, a családonkénti 8-10 gyermek annál inkább. Előfordul, hogy 1-2 hétig alig esznek a gyermekek. A földeken még mindig falkével dolgoznak sok helyen, és a szárazság komoly gondokat jelent. Valamivel jobban élnek azok, akik a kávéültetvények környékén élnek. Errefelé ugyan naponta 14-16 órát kell dolgozni, viszont cserébe a munkásoknak a legtöbbször van mit enniük. Az északkeleti országrészben élők pásztorkodással próbálják meg fenntartani magukat. Az ipar jellemzője a kézművesség, olyan az egész, mintha a középkorban járnánk. Mindez egy olyan országban, ahol az ásványkincsek nagy részét még nem tárták fel, és egyébként is óriási tartalékai vannak Etiópiának. Nincs azonban pénz és megfelelő technológia. A gyors ütemben növekvő lakosság lényegében 80 különböző törzset jelent, úgyhogy egységes etióp népről igazából nem beszélhetünk. A kormány azonban próbálkozik, a fejlődés főleg a fővároson és környékén érezhető. Addis Abebában vannak színvonalas szállodák, üzletek, oktatási intézmények, és évről évre megpróbálják ide csalogatni a turistákat is.